Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Radarmérésekkel határozták meg egy elnyúlt alakú kisbolygó tengelyforgását és méretét. Furnérból készült robot ültethet magvakat a jövőben. Fagyott füstbe csomagolt urán lehet az űrhajózás jövője. Egészen Budapest határáig vándorolt egy fiatal farkas Svájcból. Előnyös alternatívának bizonyult a 4 napos munkahét bevezetése. 9 év után újra mozgatta a bal karját egy szélütésen átesett nő, akinek elektródákat ültettek a nyakába a gerincvelő stimulálása érdekében. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Mesterséges intelligenciával terveztett alkatrészeket a NASA, erről kaphatnak tájékoztatást első hírünkben. A mesterséges intelligenciára támaszkodik a NASA, hogy új strapabíró, ugyanakkor könnyű alkatrészeket tervezzen az egyes küldetésekhez. Ezt egy kereskedelmi forgalomban is kapható szoftverrel teszi meg a szervezet. A tervezést a NASA persze nem bízza teljes mértékben a gépre, a küldetés követelményeiből kiindulva a számítógép segítségével egy tervező rajzolja meg azokat a felületeket, ahol az alkatrész csatlakozik az adott műszerhez vagy az űrhajóhoz. Ezután a szoftver összekapcsolja a pontokat, hogy összetett szerkezeti terveket készítsen. Az eredmény pedig egy olyan struktúra, ami nagyobb szerkezeti terhelést tud elviselni, kisebb a súlyuk, valamint akár egy hét alatt is legyárthatók. A tömeg 2/3 spórolható így meg, a meghibásodás kockázata pedig alacsonyabb, mintha ember tervezte volna az adott eszközt. A folyamat további előnye, hogy a tervezőknek nem kell a részletekkel foglalkozniuk, így közben koncentrálhatnak más feladatok elvégzésére is. Mindez csökkentheti az útra való felkészülés idejét és árát. Jelenleg több küldetésnél is használják a mesterséges intelligencia által tervezett alkatrészeket. Ilyen például az infravörös teleszkóp, amelyben egy balnorra telepített távcsővel vizsgálják a más csillagok körül keringő, forró Jupiter-típusú bolygókat. A NASA az eddigieknél könnyebb és strapabíróbb alkatrészeket állíthat elő a különböző küldetésekhez, köszönhetően a mesterséges intelligencia tervezésének, erről számoltunk be az előzőekben. Egészen elnyúlt kisbolygó vizsgálatával folytatjuk műsorunkat. A NASA rádiós antenna hálózata, amely a naprendszerben tevékenykedő űrszondákkal tartja a kapcsolatot, egy egészen elnyúlt kisbolygó mozgását követte. Ez a kisbolygó ugyan nem jelentett veszélyt a Földre, a közelsége azonban jó lehetőséget adott arra, hogy alaposabban is megfigyeljék bolygóradarral. A radarmérésekkel nem csak azt határozták meg, hogy különösen elnyúlt alakú ez a kisbolygó, hanem a tengelyforgását és a méretét is ki tudták számítani, mely szerint 500 méter hosszú és 150 méter széles. A kisbolygó lassan forog, 9 órára van szüksége egy teljes fordulathoz. Ezeken az adatokon túl a kisbolygó nap körüli pályájáról is minden korábbinál pontosabb adatok születtek a méréseknek köszönhetően, mivel a radarméréssel rendkívül precízen meghatározható az adott égitest tőlünk mért távolsága. A mostani és a későbbi mérések pedig még pontosabbá teszik a pályaadatokat, és egészen hosszú időre előre ki lehet majd számítani a kisbolygó közelítéseit. Radarmérésekkel határozták meg az imént ismertetett elnyúlt alakú kisbolygó tengelyforgását és méretét. Hamarosan egy különleges fa anyag kerül bemutatásra. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Mesterséges fáról hallhatnak a következőkben, amely erősebb, mint természetes társai, és nagyobb hatásfokkal köti meg a széndioxidot a környező levegőből. Áttörést értek el a széndioxid megkötésében a mesterséges fa kifejlesztésével. Bár a fa megújuló erőforrás, évekig tart a termesztése és pótlása. Létezik egy fenntarthatóbb alternatíva, az úgynevezett mesterséges fa, amely kevesebb anyagot használ fel, mint a tömörfa. A műfa azonban hajlamos a vetemedésre és a szerkezeti integritás romlására, amit csökkenti az élettartamát. Kutatók most megoldották ezt a problémát, ráadásul sikeresen összekötötték a fák széndioxid elnyelő képességével. A projektben egy olyan mesterséges anyagot hoztak létre, amely szorosan utánozza a fa természetes szerkezetét, illetve a nitrogénnel és a vízgőzzel szemben nagy hatékonysággal képes a széndioxidot megkötni és visszatartani. A kísérletben a fának a színét adó részeit eltávolították, így egy hierarchikus, porózus szerkezetet hoztak létre, majd egy olyan oldatba áztatták, amely egy fém szerves váznak nevezett, nagy teljesítményű abszorbens anyag mikrorészecskéit tartalmazta. A kutatók legnagyobb megdöbbenésére azt találták, hogy minél több széndioxidot nyelt el az új anyag, annál erősebb lett a szerkezete. A kutatócsoport szerint az új típusú műfa a meglévő technológiákkal könnyen és olcsón előállítható, illetve az építkezéstől a bútorgyártásig számos alkalmazásban felhasználható. A csapat tervei között szerepel egy gazdasági elemzés elvégzése, hogy megértsék az új anyag méretezhetőségét és kereskedelmi életképességét. Mesterséges fáról adtunk hírt az előbbiekben, amely nagyobb hatásfokkal köti meg a széndioxidot, mint természetes társai. A tudomány mai állása szerint furnérból készült robot ültethet magvakat a jövőben. Vadvirág magvai ihlették azt a robotot, amely képes elültetni magát. A bürok gémor magvainak vége kis dugóhúzó alakban feltekeredett szálacskákat hordoz, amely eső vagy pára hatására elkezd forogni, s ezzel a mag önbeásó módon kerül a talajba. Kutatók ebből merítettek ötletet az ültető robothoz, amelye távoli, nehezen elérhető helyeken a levegőből is hatékonyan lehet magvakat ültetni. A bürög gémor és néhány rokona száraz klímához alkalmazkodott ezzel az önbeásó módszerrel. A virág azonban csak repedezett talaj esetén képes beásni magvait, ezért kicsit módosítani kellett a terveken a természetes mintához képest. Nem egyetlen, hanem három szából álló spirál volt a mag hordozója, ez ugyanis sokkal hatékonyabban tudott felegyenesedni, és ezzel a magot a föld mélyébe tolni. A kutatók számos természetes vagy természetes alapú anyagot próbáltak, ám végül egy fafeldolgozó adott ötletet, a vízre szintén reagáló furnér lett a hordozó alapanyaga. A kutatók elmondták, hogy e módszerrel nem csak magvakat lehet kijuttatni, hanem számtalan más apró, de a talaj számára szükséges dolgot is, így gombákat, fonálférgeket vagy épp tápanyagokat. Az önbeásó magvakkal olyan helyeket lehet beültetni, amelyeket egyébként nem lehetne gyalogosan elérni, például meredek hegyoldalakat, így akár a későbbi földcsuszamlások is megelőzhetőek lesznek, vagy épp az inváziós fajok térnyerését lehet a segítségével megfékezni. Nehezen elérhető területeken vagy egy erdőtűz utáni helyszínen végezheti el a növényzet regenerációjában az első lépéseket az imént ismertetett ültetőrobot. A folytatásban a teljesen elektromos meghajtású, menet közben önmagát tölteni képes teherszállító drónról lesz szó. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Öntöltő teherdrónról adunk most bővebb információt, amely 1000 kilométert képes megtenni 45 kg-os csomaggal. Bemutatták az új teherszállító drónt, amely 240 kilométeres sebességgel képes repülni 1500 méteres magasságig. Különlegessége, hogy teljesen elektromos meghajtású, ám akkumulátorát egy hagyományos belső égésű motorral tudja menet közben tölteni, ha szükséges. Jelenleg valószínűleg ez a leggyorsabb és legnagyobb hatótávval rendelkező kereskedelmi teherszállító drón a világon. Az egység viszonylag kisméretű, 5x4 méteres és 1000 kilométert képes megtenni 45 kg-os csomaggal. Szénszálas szerkezete miatt csak 121 kg-ot nyom üresen. 8 emelő és egy tolópropeller van a hátulján. A belső raktérbe egy autonóm szállítószalag segítségével veszi fel és teszi le a csomagokat. A drón egyelőre repülési tesztelés alatt áll, a gyártóvállalat reményei szerint hamarosan megkaphatja a kereskedelmi repülési engedélyt. Bár a drónok tömeges megjelenésére a légi kereskedelemben alig, ha nem még várni kell, az áruk célba juttatásának nehézségei, illetve a szabályozást nem egységes volta egyelőre lerontják a kereskedelmi szállítás minőségét. Jelenleg a mezőgazdasági és az ipari logisztikai területen a legelterjedtebbek a drónok. Menet közben tölti magát az előzőekben ismertetett teherszállító drón. Fagyott füstbe csomagolt urán lehet az űrhajózás jövője, ezzel a fejlesztéssel folytatjuk műsorunkat. A kémiai rakéták tolóerejét és a napvitorlák hosszú élettartamát ötvözi az a nukleáris meghajtás, amelyet a NASA támogatásával fejlesztenek mérnökök. A maghasadás energiáját felhasználó űrmeghajtásból elméletben nagyon sokféle létezhet. A szóban forgó konstrukció a fragmentációs nukleáris motor, melyet technológiai korlátok miatt nem tudtak megépíteni eddig. A fragmentációs motor egyik nagy problémája az volt, hogy komplikált és nehézkes plazmalevitációs technológiára lett volna hozzá szükség. Két kortárs technikai újítással tették egyszerűbbé és használhatóvá a konstrukciót, aerogéllel és szupravezető mágnesekkel. A nukleáris meghajtás során az történik, ami a Földön atomerőművekben szokott, csak a felszabaduló energiát nem feltétlenül elektromosság fejlesztésére használják, hanem tolóerőt állítanak elő vele. Az aerogél a legalacsonyabb sűrűségű szilárd anyag, melyet laboratóriumban állítanak elő, leginkább a fagyott füsthöz hasonló. Tulajdonságai is különlegesek, erős, felülete óriási és kiváló hőszigetelő, emiatt kiváló ötlet lenne benne elhelyezni a nukleáris meghajtó nagy tisztaságú urán üzemanyagát. Az aerogél könnyű és nem tartja vissza a maghasadás során felszabaduló részecskéket. A konstrukció másik elemét a szupravezető mágnesek képezik. Ezek olyan erős elektromágnesek, amiket például a fúziós reaktorokban használnak arra, hogy túlmelegedés nélkül hosszabb ideig tudjanak erős mágneses teret előállítani plazma megtartásához. Fő szerepük, hogy a maghasadáskor felszabaduló nehezebb és nagy kinetikus energiájú részecske töredékeket ne egy helyen tartsák, hanem a lehető legnagyobb sebességgel a rakéta hátulján kilőjék, egyúttal megvédve tőlük az űrhajó többi részét. A meghajtás további finomításra szorul, de ha sikerül megvalósítani, viszonylag szerény tömeg mellett is képes lesz tartósan gyorsítani egy űrhajót. aerogéllel és szupravezető mágnesekkel állítanák elő a tolóerőt a nukleáris meghajtású űrhajókban. Ezt a jövőbeni űrutazással kapcsolatos fejlesztést elemeztük az előbbiekben. A továbbiakban régészeti felfedezéseket osztunk meg önökkel. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
2000 éves vonós hangszerre bukkantak Vietnámban, erről adunk most tájékoztatást. Ősi szarvas agancsból készült vonós hangszer tártak fel régészek Vietnám déli részén. A zenei eszköz 2000 éves és a Mekong folyó mentén élő vietnámi kultúra idejéből származik. A hangszer betölti a régió legkorábbi ismert kőütő tányérok, illetve a modernebb hangszerek közötti tudományos űrt. Körülbelül 35 cm hosszú lehetett, és az egyik végén egy lyuk volt egy csapnak, ami fontos lehetett a hangoláshoz. Emellett látható rajta egy hídnak tűnő elem is, amely a húrt tartotta. A készítéséhez használt agancs valószínűsíthető forrása a Dél-Kelet-Ázsia szárazföldi részén honos indiai disznószarvas. Egyértelműen megállapítható, hogy a zene fontos szerepet játszott a térség korai kultúráiban. Azt, hogy a hangszeren hogyan játszottak, vagy hogy milyen hangzása lehetett, egyelőre nem világos, ám a kutatók úgy vélik, hogy a módszerek hasonlóak lehettek a mai vietnámi hangszerekhez. Az imént bemutatott vonós hangszer az egyik legkorábbi példája az ilyen típusú hangszereknek, melyeket Dél-Kelet-Ázsiában találtak régészek. A Kínában felfedezett vízöblítéses mellékhelyiség lehet az egyik legrégebbi ilyen lelet, következő hírünk szerint. Megtalálták Kínában a világ talán legrégebbi vízöblítéses illemhelyének maradványait, a 2400 éves toalett törött részeit, valamint a hozzá tartozó meggörbült öblítőcsövet tavaly nyáron tárta fel egy kutatócsoport egy kínai régészeti lelőhelyen található ősi palota romjai között. A lelet részleteit a közelmúltban hozták nyilvánosságra, ami széleskörű érdeklődést váltott ki Kínában, és ritka betekintést engedett az ország ősi uralkodó elitjének kiváltságos és viszonylag fejlett világába. A kutatók által luxus tárgyként jellemzett illemhelyiséget a palota belsejében helyezték el, ahonnan egy cső vezetett egy kültéri gödörbe. A toalettet valószínűleg magas rangú tisztviselők számára tarthatták fenn, a szolgák valószínűleg minden alkalommal vizet öntöttek a WC csészébe, miután azt használták. A vízöblítéses WC a konkrét bizonyítéka annak, hogy az ősi kínaiak milyen fontosnak tartották a higiéniát. Az ókorban azonban nagyon kevés feljegyzés maradt fenn beltéri toalettekről. A most felfedezett lelet része annak a szélesebb körű erőfeszítésnek, amely az ősi kínai dinasztiák megértésére irányul. A régészek most a toalettből gyűjtött talajmintákat elemzik annak reményében, hogy megtudják, mit ettek az emberek abban az időben. A világ talán legrégebbi vízöblítéses illemhelyének maradványait találták meg Kínában az előbbi régészeti felfedezés alapján. Egészen Budapest határáig vándorolt egy fiatal farkas Svájcból, erről hallhatnak a továbbiakban. Svájci kantonból vándorolt egészen Budapest határáig egy fiatal hím farkas. A közreadott térkép szerint az állat az elmúlt közel 2 évben több mint 1000 kilométert tett meg. A jeladóval ellátott farkas a szakemberek megfigyelése szerint Magyarországra ért és egészen Budapest határáig vándorolt. A valószínűleg 2021-ben született hím kölyköt tavaly tavasszal üldözte el a falka, és még az év folyamán elvándorolt. Számtalan autópályán és folyón kellett átkelnie, hogy elérje a magyar főváros határát. A vándorlási távolság légvonalban több mint 700 kilométert jelent, ám ez a valóságban inkább az 1000 kilométert éri el. A farkas vándorlása még nem számít rekordnak, de már most az egyik legtávolabbi mért vándorlásnak számít. Egy farkas kalandról számoltunk be az imént, amely Svájctól egészen Budapestig tartott. Hamarosan a sportolás napszakhoz kapcsolódó vizsgálatával folytatjuk műsorunkat. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Nem mindegy, hogy melyik napszakban sportol az ember a következő kutatás szerint. A sportoláshoz vannak ideálisabb és kevésbé megfelelő időszakok a nap folyamán, de az emögött rejlő biológiai folyamatok elemzése által már azt is lehet tudni, hogyan függ össze a napszakok változása a zsíranyag csere működésével. Ezáltal az is még egyértelműbbé vált, hogy a hatékony fogyáshoz és ezzel az olyan elhízással összefüggő kockázatos betegségek elkerüléséhez, mint a cukorbetegség, érdemes betartani néhány alapvető szabályt, amelyeket a testünk határoz meg. A sejtek a napszakok változását követő cirkadián ritmus szerint működnek, és ez határozza meg a biológiai folyamatokat, amelyek a testünkben zajlanak. A cirkadián ritmus óramű pontossággal követi a nappal és éjjel változását a nap 24 órájának folyamán, és minden a szervezetben lezajló aktivitás és változás ez alapján történik, az éberség és az elálmosodás ciklusa, az éhségérzet megjelenése bizonyos időközönként, a testhőmérséklet és a vérnyomás ingadozása mind a biológiai óra ketyegésének üteme alapján játszódik le. Ezt a természetes ritmust sokszor mesterséges módszerekkel kizökkentjük a normális kerékvágásból, vagy egyszerűen csak figyelmen kívül hagyjuk a testünk jelzéseit egy, az ember által meghatározott időszámításhoz való alkalmazkodás kedvéért, de a szervezet attól még ugyanúgy a biológiai óráját követve tud a legideálisabban működni. Többek között a cirkadián ritmus határozza meg a zsírfelhasználás intenzitásának mértékét is, ami azt is jelenti, hogy a nap során nem egyenletes szinten zajlik a zsíranyagcsere hatékonysága. A testedzés eredményessége számos tényező kombinációján múlik, az előtte-utána fogyasztott élelmiszerek és az aktivitás hatásfoka is befolyásolja a hatást, de van egy faktor, amin úgy tűnik nem lehet változtatni, és a háttérben kormányozza az egész folyamatot, ez pedig a test által számon tartott idő. A kutatások kimutatták, hogy a késő reggeli órákban végzett edzés hatékonyabb a zsírfelhasználás tekintetében, mint az esti mozgás. A zsíranyagcsere működésének fokozását tehát elősegítheti a jól megválasztott edzési időpont, és így hatékonyabban védekezhetünk az elhízás miatt kialakuló, egészségre veszélyes betegségek ellen, de ha a cél a testmozgással inkább a szív védelme, akkor érdemesebb valamivel később délelőtt 11 és délután 5 óra között nekikezdeni. Más-más napszakban érdemes nekikezdeni a testedzésnek, ha a szív- és érrendszeri betegségek ellen küzdenénk, vagy ha több zsírt akarunk égetni, ezt a kutatást részleteztük az előző percekben. Jobb éjszakai alvást biztosíthat a heti 4 nap munkaidő beosztása most következő kísérlet eredményei alapján. Megérkeztek az eredmények egy nagyszabású 4 napos munkahétre vonatkozó brit kísérletből, amelyben a résztvevő munkavállalók válaszai több okot is kiemelnek, ami miatt ez előnyösebb alternatíva lehetne. Az indokai között szerepel többek között a jobb alvás. Az Egyesült Királyságban a 4 napos munkahetet vizsgálták egy kísérletben, amiben összesen 61 vállalat vett részt. Összesen 56 cég, vagyis a vállalatok 92%-a mondta azt, hogy a teszt végeztével átállnak a 4 napos munkahétre. A jobb alvás mellett a kísérletben résztvevő munkavállalók más előnyökről is beszéltek, miközben 40 helyett 32 órát dolgoztak ugyanannyi fizetésért. A dolgozók 39%-a kevesebb stresszről számolt be, és 71%-uk érezte kevésbé kiégetnek magát a kísérlet végére. Előnyös alternatívának bizonyult a 4 napos munkahét bevezetése az iménti kimutatás szerint. A folytatásban az orvostudomány területéről érkeznek híreink. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Az emberi szövet és az elektronikus eszközök alá is be tud nézni a bionikus új. Erről a fejlesztésről számolunk be most. A tudománynak köszönhetően egyre közelebb kerülnek a robotok, melyek egy napon majd olyan, vagy még jobb tulajdonságokkal lesznek felvértezve, mint az emberek. Kínai tudósok most a rendkívül érzékeny emberi újbegynek alkották meg a bionikus változatát, mely az emberi változatnál is pontosabban tudja feltérképezni tapintással, hogy mi van a tárgyak felszíne alatt. Ahogy az új egy tárgy felületét tapogatja, úgy nyomódik meg a benne lévő szénszál is, így gyűjt információt az anyag relatív merevségéről vagy lágyságáról. Az így összegyűjtött információt és azt, hogy a felszínen hol lett rögzítve, elküldik egy számítógépnek, ami képes az adatokat egy 3D-s térképpé alakítani. A kutatók próbára is tették a bionikus ujjat, például, hogy felismere egy merev A betűt egy puha szilícium réteg alatt, és hogy képes-e feltérképezni azt. Az eredmény abszolút pozitív lett, de egy meghibásodott elektromos eszköznél is hasznosnak bizonyult az új, képes volt a belső komponensekről térképet létrehozni, és pontosan megmondani, hogy hol van szakadás az áramkörben. Egy emberi szövet 3D-s modelljét is megalkották a kutatók, és ezt is sikeresen átlátta a bionikus új teljes egészében. Előbbi hírünkből megtudhatták, hogy különleges az eddigieknél fejlettebb bionikus újat alkottak meg kínai kutatók, mely a tárgyak felszíne alatti dolgokat is képes feltérképezni. Egy sikeres fejlesztésről hallhatnak utolsó hírünkben, amelynek köszönhetően 9 év után újra mozgatta a bal karját egy páciens. Egy kísérlet során arra voltak kíváncsiak a kutatók, miként működik a gyakorlatban az az implantátum, amit a nyaknál kell beültetni, hogy stimulálja a gerincvelő egy részét. Szélütésen átesett nő agyában a 20-as évei elején rendellenességet diagnosztizáltak az érhálózatban, ami miatt több agyvérzésen esett át, egyik reggel pedig arra ébredt, hogy a bal oldala teljesen lebénult. Újra megtanult járni, de a bal karját és kézfejét azóta sem tudta használni. A nő nyakába elektródákat ültettek a kutatók, így a gerincvelő egy részét stimulálni tudták az orvosok. Mindezt annak érdekében, hogy újra mozgatni tudja a bal karját. Az idegrendszer elektromossággal kommunikál, de az agyvérzés után az agyból érkező elektromos jelek túl gyengék voltak ahhoz, hogy aktiválják a karja és kézmozdulatait irányító idegeket. Már az első nap működött a beültetett implantátum, így a nő azonnal el tudta kezdeni használni a bal karját. 9 év után újra mozgatta a bal karját egy szélütésen átesett nő, akinek elektródákat ültettek a nyakába a gerincvelő stimulálása érdekében. Ezt az eljárást ismertettük az imént. Ennyi fért mai műsorunkba. Röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy mesterséges intelligenciával terveztet alkatrészeket a NASA. Hallhattak a mesterséges fáról, amely nagyobb hatásfokkal köti meg a szén-dioxidot, mint természetes társai. Szó volt arról, hogy menet közben tölti magát a teherszállító drón. Tájékoztatást kaphattak arról, hogy 2000 éves vonós hangszerre bukkantak Vietnámban. Megtudhatták azt is, hogy nem mindegy, melyik napszakban sportol az ember, valamint ismertettünk egy fejlesztést, a különleges bionikus ujjat, mely a tárgyak felszíne alatti dolgokat is képes feltérképezni. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszont hallásra!
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!